Tehát, hogy ez a korintusi levél, ez legalábbis ezekben a részekben egy ilyen nagy varga betű. Tehát Pál beszélt a korintusi hívőknek dolgokról, témákról, de itt a harmadik fejezettől, mintha egy nagy kanyar csinálna, és a maga szolgálatáról kezd el beszélni. Mintha nem is illene abban a levélbe, úgy tűnik először. De ugye tudjuk a környezetet, hogy Pálnak, nem is értjük szinte miért, meg kellett védeni a saját szolgálatát a korintusiak előtt. Pál apostolnak érvelni kellett a korintusiaknak, hogy ő valóban Isten szolgálja. Hát ez egy elég furcsa helyzet, hogyha Pál apostol az anya ennek, de mivel ki lett provokálva ez a téma, én nagyon hálás vagyok ezekért a fejezetekért, és ma meglátjátok, hogy ez a négyes fejezet, ez egy ékszerdoboz. Ez annyira gazdag, és szinte félve kezdek bele, hogy hogy fogunk ebben a témában mi úszni ma, és kérem Istent, hogy így ő tanítson, ő tegye alkalmassá a számat erre. Kérlek, Uramat, hogy szóljon hozzánk a Te igéd, Uram, hogy értsük, hogy mit mond Pál, hogy mit mond a Szentlélek nekünk, a gyülekezetnek. Kérjük Atusnál, hogy ne csak halljuk, hanem meglássuk magunkat a Te tökéletes tükrödben, és alkalmazzuk a hallott igét, Uram. Szeretnénk, hogyha ez nem csak egy lenne a sok tanításból, amit hallunk, Uram, hanem a Te lelkednek egy nagy munkája a szívünkben. Isten, hogy készé tegyen minket minden jó cselekedetre, ami előttünk áll. Jézus nevében kérjük. Amen. Na, olvasom a fejezet első két versét. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiisméretének az Isten előtt. Pál arról kezd el beszélni, hogy hogyan szolgált ő. Hogy miként hirdette az evangéliumot. És nézzétek meg, mit mond. Azt mondja, ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Nem csüggedünk el. Nem veszítjük el a szívünket. Nem telik meg a szívünk félelemmel. Hogy hirdette Pál az evangéliumot? Hogyan szolgálta Istent? Bátran. Pál látta annak a fontosságát, amiben Isten hívta. Nem tudom, hogy el szoktál-e azon gondolkodni, hogy mekkora dolog az, hogy keresztények vagyunk. Hogy milyen különleges dolog az, hogy Isten előtt lehetünk. Ez egyáltalán nem egy ilyen hétköznapi dolog. És Pál apostol ráébredt, felismerte, hogy mekkora dolog az, hogy őt, aki Isten ellensége volt, ma az evangélium hirdetésében használja. És azt mondja, hogy mivel irgalmat nyertünk, és ilyen szolgálatban állunk, ezért nem csüggedünk el. Tudod, hogy sokszor az csüggeszti el az embert, hogyha elfelejti, hogy milyen dolgokba vonta Isten, hogy mire hívta őt, hogy mit jelent az, hogy ő hívő ember. Hogy ez egy akkora dolog, hogy őt megmentette Jézus a pokolból, hogy már nem a kározat felé megy, hanem Isten országa felé, és ezen az úton, amíg odaér, Isten használni akarja őt. Hatalmas dolgokra, más emberek életének az a való munkára. Ezért ő bátran hirdette Isten igéjét. Ma néha megjelenik a hírekben, hogy megjelenik ez a új okostelefon. És vicces néha, amikor írnak erről a hírek, hogy jövő csütörtökön kijön az új ez és ez, direkt nem mondok márkát, és akkor az emberek elkezdenek sorban állni a boltok előtt, hogy övék legyen az első példány. Láttatok biztos ilyen híreket. Napokon keresztül sátorban alszanak a bolt előtt, mert nekik az a készülék kell. És ezért elviselik a gúnyolódást, az ellentábor gúnyolódását, hogy szegény ő ezért a telefonírás sorba, vagy a hideget, vagy a nyomorúságot, és azt mondja, hogy ezért nekem megéri. Hát Pál apostol a saját elhívására néz, és azt mondja, hogy nekem ezért megéri, én nem csüggedek el. Ha jön a gúnyolódás, hogyha ezért árat kell fizetnem, én Istenért, ezért az elhívásért, nekem ez a szolgálat megéri, nem csüggedek el. És utána azt is mondja, mivel tehát ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Pálnak ez az elhívása, ez a szolgálata, ez irgalomból volt, kegyelemből. Tudjátok, mit jelent a kegyelem? Isten meg nem érdemelt jó indulata. Azért hívta el Isten, mert nem volt méltó rá. Nem ez volt az indok, de ez volt a helyzet. Hogyha kegyelemből kapta a szolgálatát, akkor soha nem érdemelheti meg, és ez igaz ránk is. Egy olyan dologban lehetünk benne, amit nem érdemlünk meg. És ez mit jelent? Alázatot. Mi bátran szolgálhatjuk Istent, alázattal szolgálhatjuk Istent, és nézd meg a következőt, azt mondja a kettes versben, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket, nem járunk ravasságba, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. A harmadik, hogy őszintén. Pálnak nem volt szüksége arra, hogy egy más üzenetet hozzon, mint amit ő hallott. Hanem amikor az evangéliumot hirdette, azt mondta, hogy én nem ravaszkodok, én nem próbálok valami más üzenetet mondani. Én egészen nyíltan hirdetem a ti lelkiismeretetek előtt, amit Istentől tudok, az evangéliumot. Nem volt benne titkos szándék, nem volt benne ravasság. Ezzel vádolták a korintusiak, emlékeztek. És vannak ilyen igehirdetések is, amiben van ravasság, van titkos üzenet. Hát Pál azt mondta, hogy nálam ilyen nincs. Amit én hallottam, azt hirdetem. És tudod, hogy itt bukik el sok szolgálat? Nem is azért, mert ők gonosz szándékkal meg akarják másítani. Nem ez látom sokszor, hanem azt, hogy hirdetik az evangéliumot, azt látják, hogy emberek nem térnek meg, és azt gondolják, hogy baj van az evangéliummal. És ezért bele kell tenni valami olyat is, ami igazán vonzóvá teszi. És így, mivel emberi okoskodást belekevernek, az egész ravaszkodásnak jön ki. És már nem az az üzenet, amit Isten adott. Még a legjobb szándékukkal is jót akarnak tenni, de az a vágyuk, hogy ha Isten igéje nem elég erős, ha az evangélium nem elég erőteljes, akkor kisegítem. És itt bukik el a dolog. Pál apostol azt mondja, hogy mi nem ravaszkodtunk, én nem másítottam meg az evangéliumot, úgy hirdetem, hogy kaptam. Szerintetek az evangélium üzenete az tompa, vagy éles ma? Mert hogyha úgy tekintem, hogy tompa, és nekem ki kell segítenem, akkor én veszem ki az élét. Pál apostol azt mondta, hogy én nem szégyellem az evangéliumot, mert minden embernek ez Isten ereje az üdvösségre. Nekem nem kell más tennem, csak ezt az üzenetet hirdetnem. Én nem hamisítom meg. Valaki egyszer mondta, hogy egy népszerű hazugsággal próbálják lecserélni a bántó igazságot. Lehet, hogy az üzenetünk az nem mindenkinek vonzó, mert bántó is lehet, ha valakinek azt mondod, hogy bűnös vagy. De ne cseréljük le egy népszerű hazugságra azért, hogy több embernek az érdeklődését felkeltsük. És azt mondja Pál, hogy ezzel ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének. És a végén van szerintem egy kulcsfontosságú kifejezés, azt mondja, hogy az Isten előtt. Hogyha valaha lehetőséget kapsz, hogy beszélj emberekhez Isten igéről, akkor tudd meg, hogy a hallgatóság nem csak azokból az emberekből áll, akik ott vannak, hanem Isten előtt beszélsz. Azért ennek súlya van. Pál azt mondja, hogy én hirdetem az igét a ti lelkiismeretetek előtt, akár elhiszitek, akár nem, a lelkiismeretetek majd elmondja, hogy én Istentől szólok, de azt mondja, ezt az egészet Isten előtt teszem. Itt ebben a fejezetben Pál hamarosan a szenvedéseiről kezd el beszélni. Még nem tartunk ott, de miért aktuális ez? Pál apostol szeretné letisztázni azt a korintusiaknak, hogy ő nem azért szenved, mert hűtlen volt Istenhez. A korintusiaknak ez csapódott le, hogy nézzétek már, mennyit szenved ez a csávó. Hát biztos Isten bünteti azért, mert hűtlen volt. És Pál apostol egyáltalán nem volt ilyen ember. Azt mondja, hogy nekünk nincs takargatnivalónk, nincs rejtett üzenet, nem ravaszkodunk, Isten szolgáljuk, és ennek része ez a szenvedés is. Emlékeztek az előző fejezetben, hogy beszélt Pál az evangéliumról, hogy milyen bámulatos a mi evangéliumunk? Hogy Krisztus dicsőségét szemléljük, és közben elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. És ilyenkor jogosan föltehetnénk a kérdést, figyelj, hogyha ennyire különleges az evangélium, ennyire dicsőséges, akkor hogy lehet, hogy az emberek többsége nem tér meg? Gondolkodtál már te is ezen, hogyha ennyire erőteljes az evangélium, ennyire dicsőséges, akkor hogy lehet, hogy a szüleimnek elmondtam, és nem térnek meg? A barátaim, akik hallják, hogy lehet, hogy így néznek, és nem látnak? A nem hívők szokták ezt mondani, hogy valóban ez az igaz út, akkor miért nem járnak rajta többen? Akkor miért nem választják Jézus többen? Nézd meg, mit mond Pál, harmadik vers. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította. Mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Voltak, akik nem válaszoltak erre a dicsőséges evangéliumra. Elmondták az evangéliumot, Pálék is, és nem tértek meg. Hát ez Pál hibája volt? Ez az evangélium hibája volt? Hát itt Pál elmondja azt, hogy van egy szereplő itt a játszmában, akiről említést kell tenni. E világnak a fejedelme megvakította azokat az embereket, akik nem hisznek. Azok, akik elvesznek, azok számára ez nem látható. Az elvesznek szó azért az egy elég húzós kifejezés, nem? Ez azt jelenti, hogy elkárhoznak. Hogy örök szenvedésre mennek. Akik elválasztottságban élnek Krisztustól, azok elvesznek. Volt már olyan élményed, hogy elvesztél, amikor kicsi voltál a szüleidtől? Amikor egy kisgyerek bekerül a nagy karácsonyi forgatagba, egy bevásárlóközpontba, és fogja anyukája kezét, aztán meglát valamit a polcon, odaszalad, és amikor visszafordul, a szülei már nincsenek ott. Vagy fordítva, a szülő nem látja, hogy hol a gyereke. És a gyermeknek először izgalmas, végre azt csináltok, amit akarok, aztán rájön, hogy ő elveszett. És akkor jön a kétségbeesés, hogy én elvesztem. És a maga módján nem tud visszatalálni a szüleihez. Ha valaki nem hisz Jézusban, nem látja az evangélium fényét, az elveszett. És nem azt jelenti, hogy el fog veszni, hanem már most elveszett. Ahogy mondja az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De aki nem hisz, az már kárhozat alatt van. Te egy hívő ember vagy? Te így hiszed azt, amit az evangélium mond, hogy Jézus mit tett érted? Hogy neked bűneid vannak, és hogy Jézus meghalt a te bűneidért? Itt azt mondja Pál, hogy vannak olyan emberek, akik ezt nem látják, mert az ördög e világ fejedelme megvakította őket. Fontos érteni azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ember, aki nem tért meg, az ártatlan lenne. Hogy ő, de hát ő annyira akar megtérni, ő mindenáron Jézust akarja, de van egy gonosz ördög, aki leleplezte a szemét, és ő nem látja az igazságot. Nem erről van szó, nem ezt mondja itt Pál. Éppen ellenkezőleg, hogy azok az emberek, akik nem hisznek, azok vakságban élnek, és mondhatnám, az ördög csak megtartja őket ebben a vakságban. Ebben a vakságban kényszeríti őket, hogy ne lássák az evangélium fényét. És hogyan dolgozik az ördög? Figyeld meg, ez nagyon érdekes. Az elméjüket, a gondolkodásukat vakítja meg. Azt olvassuk itt. Az ördög szeret az érzéseinken is munkálkodni. Szereti a testünket is gyötörni. A szívünkbe is munkálkodik, de a legnagyobb harcmezeje, tudod mi? Az elme. A gondolkodás. Szokták mondani, hogy az ördög az olyan, hogy bele tud dobni egy gondolatot valakinek a fejébe. Nem tudom, hogy így van, el lehet, hogy így van. De azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebb az ördögtől az, amikor nem enged egy gondolatot be a fejünkbe. Amikor nem enged azt, hogy nem enged arra, hogy egy bizonyos gondolatot meglássunk, vagy megértsünk, és elkezdjünk rajta gondolkodni. Mert az ördög megvakítja a gondolkodását a nem hívő embernek. Ez az igazi fegyvere. Azt, hogy figyelj Tamás, te gondolkodj bármiről, csak az evangéliumról ne. Tudod mit? Nézd meg azt a filmet, menj el szórakozni. Ja, az életed? Na, arról ne gondolkodjál, hogy valamikor véget fog érni. Ti gondolkodtatok már azon, hogy miért van ma ennyi szórakoztatás? Én azt gondolom, hogy ez a sikerüzlet ága az ördögnek. Hogy vegyél ezt, állj sorba azért, vedd meg ezt, szórakozz azzal, kijön az új, nézd meg ezt, mindenből van egy újabb, szórakozz, emész, csináld és Facebookozz, de ne gondolkozzál. Azt ne csináld, mert az veszélyes. Még esetleg rájössz, hogy szükséged van Jézus Krisztusra. Nem ilyen a mai világunk, hogy így minden félkész termékként kapunk, és jó, meg van rágva, megemészünk, de már továbbvéve nincs. És milyen fárasztó gondolkodni. Az ördög az, aki megvakítja a hitetlen ember elméjét. Viszont pont ezért használ az Úr szavakat, amikor az evangéliumot átadja, mert azt a területet érinti meg, ahol a vakság van. E világ istene. Ez a kifejezés csak itt van az igében. Ez az ördög. Maga Jézus is e világ fejedelmének nevezte az ördögöt. És mondhatnád, hogy hú, ez az egy gyanús. Mi az, hogy e világ istene? Nem túlzás ez? Hát egyrészt az. Ez a világ istené. A föld és annak teljessége. Ez az úré, ez az úrvilága, ami apukánké. Másrészt viszont igaz az, hogy ez most az ördög játszótere. Emlékeztek, amikor megkísértette a sátán Jézust, és mondta neki, hogy csak borulj le előttem, és mindezt, a királyságokat, hatalmat neked adom. És Jézus nem állt vele levitatkozni, hogy te hogy adod nekem, nem is a tiéd. Nem, ez így volt, ez az állítás igaz. E világ istene. Viszont tud azt is, hogy a sátánnak van egy nagyfokú mozgástere itt a világon, de nem csinálhat akármit. Viszont az, a hitetlenek elméjét meg akarja vakítani. Kinek az elméjét? Nézd meg, kiknek az elméjét vakította meg? Azokét, akik nem hisznek. A hitetlenekét. Figyelj, te, hogyha belefáradtál már abba, hogy nem látsz, és nem a fizikai látásról beszélek, akkor fordulj oda Jézushoz. Mert Jézus az, aki ezt a látást visszaadja. Jaj, de hogy Tamás, hát ez egy csapda, hogyha az ördög állandóan hazudik nekem is megvakít, akkor hogy forduljak Jézushoz? Hát úgy, ahogy mondom. Hogy hidd el, amit mondott, hogy ez igaz, és fordulj oda hozzá. Mondd azt, hogy Uram, én elhiszem, amit te értem tettél. Én hiszem, hogy te értem haltál meg a kereszten. Így térünk meg, hogy odafordulunk az Úrhoz. Ez szerintem igaz az üdvösséggel kapcsolatban is, hogy így térünk meg. De elhiszed nekem, hogy az ördög meg tudja vakítani egy keresztény szemét is bizonyos területeken? Milyen területeken, Tamás? Azokon a területeken, ahol nem hitben járunk, ahol nem Istenbe bízunk. Ott van mozgástere az ördögnek, ahol hitetlenséget talál. Ahol én inkább elhittem valami mást, mint azt, amit Jézus mondott. És ott nekem szükségem van arra, hogy az Úr megnyissa a szememet, hogy újra lássak. Hogy fogok újra látni? Hát úgy, hogy odaadom azt a területet Istennek. Észrevetted, hogy van az életünkben olyan terület, ahol járhatunk hitben, és lehet egy másik terület, ahol meg az ördög vakságában élünk. És mire van szükségünk? Azt mondja, hogy Uram, kérlek, hadd legyen ez a terület a tiéd. Én úgy szeretnék élni ebben a területben is, ahogy te mondod nekem. Milyen érdekes egyébként a Tamás itt fölhozta a nem hívők látásmódját. A nem hívők pont úgy néznek ránk, mintha mi lennénk a vakok. Ezek az elborult emberek. Hát már ki se látnak a világukból. Mi meg Istentől tudjuk, hogy pont fordítva van. Hogy ők, akik annyira kérkednek a látásukkal, ők vakok. Mert nem látják az evangélium fényét. Az ördög megvakította őket. És nézd meg, mit mond a 4-es versben még. Ezeknek a gondolkodását e világ Istenem megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Ez az üdvösség útja, amikor egy ember meglátja Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Tudod, hogy az ördög mindent el akar követni, hogy ezt valaki ne lássa. Hogy ne lássa Krisztus dicsőségét, hogy minden más foglalkozzon, nőjön a tudása, járjon egyetemre, csak Krisztus dicsőségét ne lássa meg. Én azt gondolom, hogy nekünk hívőknek ez tanít egy imádságot az elveszettekkel kapcsolatban. Mert egy ember, akiről te szeretnéd, hogy megtérjen, ő vak. És nem látja azt, amit látnia kéne ahhoz, hogy megtérjen és lásson. Nem egy abszurd helyzet. Egy vak embernek próbálod megmutatni a fényt, hogy nézd, Krisztus, fényes, nem látok semmit. Nézd már ide, nem vak vagyok, nem süket vagyok, hanem vak. És így milyen helyzet ez, nem? Hogy látnia kéne ahhoz, hogy lássa, hogy megtérhessen és újra lásson. Na itt jön be az, hogy Isten csodája kell minden egyes ember megtéréséhez. Mert Isten tud olyan hitet adni, ami túlnő a hitetlenségen. Hogy megnyissa egy embernek a lelki szemeit. Nem pont ugyanez Pál története? Gondolkozz rajta! Pál, aki elvakultan ment damaszkuszi úton, hogy üldözze a keresztényeket, és börtönbe vesse őket. A lován ült, és egyszer nagy fényességet látott. Kiütötte őt ez a nyeregből, leesett a földre, és megvakult. Nem látott. Elvezették őt Damaszkuszba, és eljött hozzá egy istenfélő ember, Anániás, aki imádkozott érte. És lehullottak a leplek Pál szeméről. Megnyílt az ő fizikai látása, és a lelki is. Látott és hitt. Ez ugyanaz, mint Pál története. Pál tudta, milyen vaknak lenni fizikálisan és lelkileg is. És tudta, hogy milyen az, amikor Isten megnyitja a szemét fizikailag és lelkileg is. Ahhoz, hogy valaki megtérjen, az Úrnak kell felnyitni a szemeit. Mert amit én el akarok neki mondani, azt ő nem látja. Ez nem jelenti azt, hogy nekem nem kell mondanom. De az is jelenti, hogy az Úrnak tennie kell valamit ott. Nézd meg, így folytatja Pál, 5. vers, mert mi nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Mi volt Pál üzenete? Azt mondja itt, hogy amikor a róla szóló evangéliumot hirdetem, akkor nem magamról prédikálok. Pál, amikor kijött a pulpitus, az nem kezdett el Pál történeteket mondani. Képzeljétek, mi történt velem Efézusnál. Így nem ez volt az üzenete központja, hanem ő Krisztusról beszélt. Ha úgy mész el egy ige hirdetésről, hogy a tanítót jobban ismered, mint Jézus Krisztust, akkor valami nem stimmelt. Nem mindenki szól így, ahogy Pál így magáról, hogy nem magokról beszélek, hanem Jézus Krisztusról. Mi van a középpontban, amikor ige hirdetésről van szó? Vicces történetek, életélmények, élettapasztalatok, hogy Jézus Krisztus. Sokan szeretik azt, amikor a prédikátor magáról beszél. Amikor ilyen feltárulkozó, ilyen őszinte történeteket mond el. Tudod, mit hoz ez? Ennek megvan a helye bizonyos szempontból, de általában tudod, mit hoz? Egy ilyen hamis közösséget. Mert azt gondolod, hogy de közel áll hozzám ez az ember, őt ismerem. De hogy ismered? Azt ismered róla, amit ő elmondott magáról. És ezzel egyébként nagyon könnyű más embereket magadhoz vonni. Én bizsergető, hogy fú, igen, ő is ember, látom a bűneit. Meg valóban, ő is elköveti ilyeneket. De tudod, Pál azt mondta, hogy én nem magamról beszélek, hanem Jézus Krisztusról. Hogyha valaki a lelki pásztorában bízik, akkor együtt masíroznak majd a pokol kapui felé. De ha valaki Jézus Krisztusban bízik, Jézus meg tudja menteni a lelkünket. És Pál azért mondta, hogy én nem magamról beszélek. Én Jézus Krisztusról beszélek. Rossz az, hogyha egy prédikától magáról beszél, vagy vicces? Nem. Megvan ennek is a helye. De itt az arányokról van szó. Ugyanúgy, ahogy otthon elé teszik a húslevest, abban van helye a sónak. De ha túl sokat teszel be, tönkre teszed. Pál azt mondta, hogy az én üzenetem Jézusról szól. Erőteljes tud lenni egy személyes illusztráció, vagy egy jó helyen elmondott poén. Ami az enyémből olyan sokszor hiányzik, igaz? De tudod, hogyha egy ember hall Jézusról, az oda tud fordulni hozzá. És akkor az az ember megtérhet. Itt nem kell törvénylistát adni. Nem kell egy szabálylistát írni, hogy ha így élsz, akkor kedves leszel Istennek. Nem kell morális reformról beszélni. Nekünk Jézusról kell beszélni. Mert ha valaki odafordul hozzá, megváltozik az élete. Nézd meg az 5. verset. Azt mondja, hogy mi nem önmagunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztus az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Pál azt mondta, hogy mi úgy jöttünk közétek, mint szolgák. Pál apostol azt mondta, hogy én szolga vagyok közöttetek Jézusért. Azért jöttem, hogy szolgáljak. Szolgaként. Nem miattatok, korintusiak, nem magam miatt, korintusiak, hanem Jézusért. Hogyha szolgálsz valakit magad miatt, vagy azok miatt, akit szolgálsz, az nem fog túl sokáig tartani. Elárulom. Mert a test az be fog lépni. Abban a pillanatban, amikor a másik személy nem köszöni meg, nem hálás, akkor azt mondja, hogy tudod, mit foglak én szolgálni téged. Na majd én téged így, hogy ennyi a hála, a köszönet, soha többet. És Isten erre azt mondta, hogy nagyszerű, jó helyen vagy, viszont szolgál tovább miattam. Szolgáld őt miattam. Pál apostol azt mondja, hogy magunkra úgy tekintünk, mint Krisztus szolgáira Jézusért közöttetek. Ha valaki így szolgál, Jézusra nézve szolgál, az annyira erőteljes és olyan dicsőséges. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon föl, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Aki a fizikai világosságot alkotta, azt mondja itt Pál, azt tud világosságot gyújtani a ti szívetekben is. Emlékeztek a történetre? 1 Mózes 1. Isten szólt, legyen világosság. És mi történt? A sötétség gondolkodott még egy kicsit, Nem, abban a pillanatban lett világosság. Isten szólt, és lett. Visszatérve ahhoz az abszurd helyzethez, hogy egy ember, aki vak, hogy láthatja azt a fényt, amitől majd meg fog térni? Hát így. Hogy az az Isten, aki a sötétségből, a semmiből világosságot tudott gyújtani, ugyanaz az Isten az ember lelkében, az ember elméjében, a sötétségen világosságot tud gyújtani. Ezt mondja itt Pál. Ő volt, aki világosságot gyújtott a mi szívünkben. Hogy megláttuk a Krisztus evangéliumának dicsőségét. Ezt a fényt. Ez annyira reménykeltő, nem? Mert az az Isten, aki a világosságot teremtette, bárkinek a szívébe tud világosságot teremteni. Világosságot gyújtott a szívünkben. Ha te hívő ember vagy, akkor ma elmondhatod, hogy volt egy pont az életemben, ahol Isten gyújtott világosságot a szívemben. Most hadd fordítsam meg ezt a dolgot. Vajon az emberek látják ezt a világosságot az életünkben? Vagy ha évek után elmondjuk, hogy ja, tudtad, hogy én keresztény vagyok? Te keresztény. Hát, de arra úgy, de ezt soha nem gondoltam volna. Hát ott lehet, hogy valami nem stimmel, nem? Mert hogyha Isten világosságot gyújtott a szívembe, akkor annak látszania kell, mert ott a teremtéskor is történt valami. Mi ez a világosság? Nézd meg, azt mondja Pál, ez a világosság Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Hú, ez nagyon jól hangzik. Mit jelent ez? Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez azt jelenti, hogy minden hívő valamilyen mértékben már ismeri Isten dicsőségét. Mert ő világosságot gyújtott a szívünkben. Tőle kaptunk egy ilyen világosságot, hogy megismertük Istent, mert megláttuk ezt Krisztus arcán. Krisztusnál kezdődött el. Van benned egy ilyen fény. Nagyszerű. Akkor menjünk haza, mert tudjuk, hogy van bennünk ilyen fény. Vagy miért adta Isten ezt a fényt? Hát azért, hogy világítsunk vele. Azért ragyog bennünk ez a fény, hogy világíthassunk vele. Most gondold el, hogy van egy ember egy szobában, ennél ragyogom napsütés árad be az ablakon, és úgy dönt, hogy hát annyira jó itt, annyira meleg ez a fény, annyira jól érzem magam, behúzom a függönyöket, és bent tartom ezt a fényt, hogy más ne is lássa, mert nekem ez annyira jó. Abban a pillanatban, hogy így elrejti ezt a fényt, hogy más ne lássa, abban a pillanatban ő maga is sötétben találja magát. Nem azért kaptuk ezt a fényt magunkba, hogy magunkban tartsuk, hanem hogy világítsunk vele. Ő gyújtotta bennünk ezt. És azt mondja Pál, hogy ezt a fényt ott láttuk meg Krisztus arcán. Isten dicsőségének fényét. Jézus Krisztus azért jött el, hogy az Isten dicsőségét mi láthassuk magunk között. Hogyha kíváncsi vagy Isten dicsőségére, nézz Jézusra. Szeretnéd látni ezt a ragyogást? Hogy mit tesz Isten akció közelben? Nézd rá Jézusra! Mit tesz Isten dicsősége? Miket mond? Hát hallgass meg Jézus szavait! Így kezdődött el a mi ismeretünk Istenről, hogy megláttuk Jézus Krisztusban. Emlékszel Jézus imájára, a főpapi ima, a János 17-ben olvassuk, azt mondja ott az ige, hogy Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek, ahol én vagyok. És hogy lássák az én dicsőségemet. Jézus vágya az, neked is, mindannyiunknak figyelj, neked Isten meg akarja mutatni a dicsőségét. Ezért imádkozott ott a Getsemáné kertben. Uram, add meg, hogy ők lássák ezt. Azért ez bámulatos. És ezen úgy eszembe jutott, elkezdtem gondolkodni, hogy Uram, biztos, hogy én méltó vagyok erre, hogy én olyan, úgy élek, hogy te meg akarod mutatni nekem a dicsőségedet. Hogy olyan edény vagyok, olyan hordozója ennek, hogy biztos, hogy belém akarod tölteni ezt? És nézd meg Pál, hogy folytatja, mit tett Isten. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Ezt a hatalmas kincset, Isten dicsőségét Isten fogta, és beleöntötte cserépedényekbe. Mi ez a kincs? Hát ez Isten dicsőség, amiről eddig beszéltem, az evangélium. Isten dicsőség, aminél nincs nagyobb kincse földön. Nincs hozzáfogható az univerzumban. Mekkora súlya van ennek? Egyébként a héber szó a dicsőségre, a kabád, azt jelenti, hogy súly. És ezt az óriási dicsőséget, Isten ismeretét, az evangéliumot beleöntötte agyagedényekbe? Hát itt Pál egy kontrasztot mutat, látod? Isten dicsőségének értékét kontrasztba állítja azzal a helyjel, ahova Isten ezt úgy döntött, hogy beleönti. Tudod, mi ez az anyagedény? Ez te vagy, meg én. Szó szerint azt mondja itt Pál, hogy földedény. Föld, amiből Isten Ádámot gyúrta, amiből a mi testünk van. Isten úgy döntött, hogy ezt a kincset, ezt a dicsőséget beleönti ilyen edényekbe, mint mi vagyunk. Ha lenne egy hatalmas kincsed, és gondolj valami hatalmas értékre, te hová tennéd? Biztos agyagedényekbe. Eszembe se jutna. Pedig Isten pont ezt csinálta. Abban az időben voltak különleges edények. Voltak bronzedények, aranyedények, és voltak agyagedények. Ezeket használták ugyan mindennapi dolgokra. És Isten kiválasztott ilyen mindennapi dolgokat, ilyen mindennapi edényeket, és belénk öntötte ezt a felfoghatatlanul nagy kincset, ami az ő ismeretét jelenti. Az ember azért megdöbben ezen. Hát ki méltó erre? A legokosabb ember nem elég okos. A leglelkibb ember nem elég lelki. A legtisztább személy nem elég tiszta. A végén még mindig csak agyagedények vagyunk. A kontraszt még mindig fennáll. Uram, te belém töltötted ezt a kincset. Tudod, mi a baj az agyagedénnyel? Hogy könnyen lecsorbul, könnyen eltörik. És tudod, mit csináltak ezekkel az edényekkel? Eldobták. Annyira olcsó volt, hogy megérte venni inkább egy újat. De hát, ez... Nem értem, uram. Ezt a bámulatos kincset te beleöntött agyagedényekbe, hétköznapi dolgokba. Manapság, ma már van egy olyan, hogy termékmenedzsment, egy ilyen szakma. Ilyen. Tudják jól, hogy az emberekre mennyire hat a csomagolás. És hogyha egy terméket el akarnak adni, akkor jól kell tudni becsomagolni. Ezért nagy erőfeszítéseket és anyagi áldozatokat fordítanak arra, hogy egy terméknek megtalálják a tökéletes csomagolást. Mert amikor az ember bemegy a boltba, inkább hat rá a küllem, a csomagolás, mint a belső minőség. Előbb nézed meg azt, mint hogy megnézd, hogy mi van benne pontosan. Ha nem rád illik, akkor ez az ing nem a tiéd neved magadra. De általában az emberek így gondolkodnak. Hát be kell csomagolnunk jól. Hát Isten, tudod, hogy csomagolta be ezt a nagy kincset? Hogy belerakta ilyen agyagedényekbe, mint mi. Ha én Isten marketingese lennék, én biztos nem így csinálnám. De Isten így csinálta. Jézus, amikor eljött ide a földre, a mindenség ura, aki minden teremtett, aki így szólt, hogy legyen világosság, és lett világosság. Emberré lett. Azt gondolnám, hogy hát, vagy kiválaszt egy ilyen jó külsőt, hogy ő lesz a legmacsóbb, ő lesz a legsármosabb, ő lesz a legokosabb, és mindenki így fog nézni. De nem. Egy olyan külsőt vett fel, ami senkinek nem keltette fel az érdeklődését. Alázatosan jött. A kincs nem kívül volt, hanem belül. Az Úr nem jön zavarba attól, hogy agyagedényé legyen. Isten nem jön zavarba attól, hogy agyagedényeket használjon, mint mi. És nézd meg, Pál, hogy folytatja. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Miért? Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk. És nem magunknak. Tudod, miért választ Isten ilyen cserépedényeket, mint mi? Hogy amikor Isten megnyilvánul, amikor az evangélium dicsősége meglátszik, azt mi nehogy a magunkénak tulajdonítsuk. Mert nem tudjuk. Ha valami történik, azt Isten kell, hogy csinálja. Ha valami fényesség ragyog az életünkben, azt nem mi csináltuk, hanem Isten. Azért elég kockázatos agyagedényeket használni, nem? Használhatott volna mondjuk mennyei edényeket, angyalokat. Fú, hát ők aztán biztos jobban tudnák hirdetni az evangéliumot. De nem ezt tette, hanem agyagedényeket használt, hogy a dicsőség mind Istenhez forduljon. Én azt gondolom, hogy ha angyalok hirdetnék ma az evangéliumot, itt végig menne Vácon néhány angyal, a maga irgalmatlan megnyilvánulásaival, akkor pára megtérnének. De nem vagyok benne biztos, hogy az evangélium miatt térnének meg. Hanem lehet, hogy meglátnák azt a külsőt, azt a félelmetes megjelenést, és fú, hát jobb, ha megtérünk. De Isten úgy rendelt el, hogy az evangéliumot, az ő dicsőségét agyagedényekbe tölti. Ha itt valami történik, azt az evangélium végezte el, azt Isten dicsősége lesz. Isten belé töltötte az ő kincsét az életedbe. Az ő fénye ott ragyog benned, azért, hogy világíts. Az erő nem bennem van. Nem az agyagedényt kell megmutatni, hogy nézzétek, milyen bámulatos, hanem van bennünk egy kincs, amit mi megláthattunk, és másoknak ugyanezt kell látnia. Van egy történet a Bibliában, a midjáni csata, Gedeon történeteként. Gedeonnak és a seregének egy érdekes küldetése volt. Egy 30 ezres midjáni sereget kellett legyőzniük, 300-an voltak. Isten azt mondta nekik, hogy készítsetek adagedényeket, tegyetek bele egy fáklyát, az éjszaka leple alatt közelítsétek meg midjánt a hegyoldalról, és amikor szólok, törjétek össze az adagedényt, hagyd lássák a fényt. Gedeon 2 nyelt, és utána elindult, vagy lehet, hogy 5, és megcsinálták. És tudod, mi lett? Összetörték az adagedényeket, kiáltottak, hogy az Úrért és Gedeonért, és látták a fényeket, és egymást kezdték kaszabolni a midjáni seregek, és hatalmas győzelem lett. Akkor tört ki a fény a cserépedényekből, amikor összetörték azokat. És milyen érdekes, hogy Pál pont erről kezd el beszélni most. Nézd meg a 8. verstől. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folytán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen halandó testünkben. Ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Mennyire szeretem ezeket a részeket, bár mondhatnám, hogy értem. De szeretne ezek után valaki Pál apostol lenni? Azt mondja, hogy beállok a szolgálatba, milyen jó hangzik. Minden oldalról szorongatnak minket. Ez volt Pál munkaleírása. És ha valaki elmondhatta, hogy ő így élt, az Pál apostol volt. Egy vadászott ember volt. Mindenütt szorongatnak minket. Az Abcselben olvasunk egy sztorit. Múltkor a srácoknak meséltem, így esti hájítatként, hogy 40 ember fölesküdött, hogy addig nem eszik és nem iszik, amíg meg nem öli Pált. Azok az emberek ilyen haltak, vagy nem tudom, mi történt, de nem sikerült. De Pált így meg akarták ölni. Újra és újra. Elképesztő stressz, és azt mondja, hogy de ez sem állíthat meg abban, hogy Isten szolgáljam. Kétségeskedés, üldöztetés, letipornak. Mert Isten szolgálom. És mondanánk erre azt, hogy fél Pál, nyugi, jó? Kicsit nyugodj le, nem kell ez a hajtás, nem kell ez a bátorság, ezért nyúznak téged állandóan. Fogj már vissza magadból egy kicsit. Tudod, hogy sose ismernél meg a másik részt, ha nem vállalnánk fel az elsőt. Azt mondja, hogy mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Pál el tudta mondani az első részt, és el tudta mondani a másikat is. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Én nem hiszem, hogy ezt így végig tudnám mondani a saját életemre nézve. Így amikor végigolvastam ezt a részt, így rádöbbentem, hogy mennyire kényelmesen élek. És azt gondolom, hogy mindannyiunk. Pálhoz képest... Pál nem azért mondja ezt, mert ez jól hangzik, hogy majd 2000 évvel később azt mondjuk, hú, azt mondja, ez nagyon jól lelkinek hangzik. Hanem Pál így élt. Azt mondja, hogy bennem a halál végzi a munkáját. Ez neki nem teória volt, hogy fú, ez hogy kéne jól megfogalmazni. Ez tényleg így élt. Elképesztő. És nézd meg, azt mondja a 10. versben, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Szeretnéd, hogy Jézus élete láthatóvá váljon az életedben? Nem minden keresztény erre azt mondja, hogy de persze, hát annyira szeretném, hogy Jézus lássák rajtam az emberek. Akkor olvasd el ezt a mondatot újra velem. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Ja, nem, nekem csak a második rész kell, az elsőt kihagyom, azt majd később fölveszem azt a kurzust. Nem, ez így együtt jön! Jézus halálának kell bennünk munkálkodnia, hogy Jézus élete is nyilvánvalóan legyen rajtunk. Hát így már nem annyira vonzó a sztori. Sajnos vannak olyan vonatkozásai Isten munkájának, ha azt láthatóvá akarja tenni az életünkben, akkor szenvednünk kell érte. Nem én találtam ki, ne nézz rám így. De ez mit jelent? Hogy Pálnak Jézus halála nem csak egy történelmi tény volt, hogy ja, igen, valamikor, hanem ő ebben élt, hogy amikor Istent szolgálom, akkor életveszélyes helyzetekbe kerülök. Ennek ára van az életemben. Emlékeztek a Filippi 3:10-ben mit mond? Hogy minden vágyam az, hogy megismerjem Krisztust és a feltámadása erejét. Hú, az nagyon jól hangzik. Ez nekünk is tetszik, aláírjuk. És emlékszem, mit folytat, hogy mondja tovább? És megismerjem az érte való szenvedést. A szenvedéseiben való részesedést. Hasonlóvá lévén az ő halálához. Van egy fajta dicsőség Istennek, amit ha ki akar munkálni az életünkben, ehhez nekünk szenvednünk kell. Pál nem a próbákat ünnepelte, nem volt hibbant. Neked se azért kell imádkozni, hogy Úram, még több szenvedés, még... hanem van egyfajta munkája Istennek. És a prioritás így néz ki Istennél. Tamás, én nem a kényelmedet fogom szolgálni, én Krisztust akarom kimunkálni benned. Van egyfajta munkája Istennek, hogy láthatóvá váljon ez a dicsőség, ahhoz engem bele kell engedni szenvedésbe. Isten nem élvezi, ha látja a gyermekeit szenvedni, viszont mindennél jobban vágyik arra, hogy te meg én Krisztus életét élhessük. És az az ember, aki Krisztus életét éli, az hirdeti Krisztus dicsőségét. Tudod, hogy nincs dicsőség szenvedés nélkül? Gondolkodtál már ezen? Az úgy nem jön, nem lehet kapni a boltban, nem lehet elolvasni könyvből. Nincs dicsőség szenvedés nélkül. Amikor jött az ördög, hogy felajánlja ezt Krisztusnak, emlékszel, hogy borulj le és tiéd minden. Jézus tudta jól, hogy el kell menni a keresztig. Ezt tőle nem kaphatja meg. A keresztre kellett mennie érte. És Pál azt mondja, hogy ahogy Krisztus halála bennem munkálkodik, úgy válik Jézus élete is láthatóvá bennem. Ki az, aki szeret szenvedni? Ki szeretné, hogy Krisztus élete láthatóvá váljon rajtam? Akkor gondolkodj el ezen. Ahogy Krisztus halála munkálkodott Pálban, úgy vált láthatóvá Isten dicsősége rajta. A korintusi gyülekezet előtt, vagy nem tudom, lehet, hogy előtted is, van egy ilyen kép a győzedelmes keresztény életről. Hogy aki győztes keresztény, arról így hullanak le a problémák. Nem, hogy a betegség soha el nem kapja, problémája nincs, mindig kirendelő zúr mindenét, és így poing, sosincs rossz kedve, mindegy lepattan róla, nem? Hát nem. Mintha Pál nem egy ilyen képet mutatna be nekünk. Azt mondja, hogy én Isten szolgájaként egészen közel kerültem a halálhoz. Olyan helyzetekben, aminek már halálszaga volt. De ezek Isten céljait szolgálják. Miért? Hogy Jézus élete is láthatóvá váljon rajtunk. Nézd meg a 12-es verset. Azt mondja, hogy ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Tudod, milyen abszurd helyzet volt Korintusban? Megnézték Pált, látták, hogy mennyit szenved, és azt mondták, hogy ez nem is lelki ember. A lelki ember nem szenved. Közben meg Pál azt mondja, hogy mivel én elszenvedek ezeket, ezek készítenek fel arra, hogy áldás legyek a ti életetekben. Hoppá! Ők úgy gondoltak a keresztény életre ott Korintusban, hogy mit szenvedsz, Pál, majd imádkozni fogunk érted. Pál meg azt mondja, hogy én azért szenvedek, hogy Isten eszköze lehessek a ti áldásatokra. Észre se vették, hogy az ő Korintusban élt könnyed, kényelmes keresztény életüket annak köszönhetik, hogy Pál hajlandó volt vállalni a szenvedéseket, és meggazdagodni ezekben, Isten dicsőségét elvinni Korintusba. Nézd meg, így folytatja Pál. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy megvan írva, hittem, ezért szóltam, mi is hiszünk, és ezért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, a Jézus Krisztussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Pál egy kicsit szarkasztikus, remélem látod. Hát azt mondja a korintusiaknak, hogy hát ti már életre keltetek, hát minket majd Krisztus feltámaszt vele együtt, és akkor mi is életre kelünk arra a szintre, ahol ti tartatok, korintusiak. Mi egyelőre nem ott vagyunk, mi a halál révén állunk, de majd egyszer. Nem tudom, a korintusiak hogy olvasták ezeket a sorokat, de pirulhattak. Pál várta a feltámadást. Tudta, hitte, várta. És ezért azt mondta, hogy ezért elviselem a szenvedéseket. Én 10-valahány éve vagyok hívő. Máig nem élvezem a szenvedéseket, még nem vagyok ilyen lelki. De szeretném úgy látni, hogy ezek a szenvedések Isten kezében eszközök. És hogyha tudom, hiszem, látom a feltámadást, egészen máshogy fogom látni ezeket. Ha Isten végzi, akkor célja van. És nézd meg, Pál azt mondja a 15. versben, azért van ez így, minden értetek, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát. Ami velem történik, az értetek van, mondja Pál. És van egy hosszabb távú célja is, hogy egyre többen adjanak hálát. És nézd meg a fejezet utolsó pár versét, ezek színarany versek, annyira kedves versek. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha az külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Emlékszel, hogy kezdte Pál ezt a fejezetet? Azt mondja, nem csüggedünk el. Itt újra mondja. Ezért mi nem csüggedünk el, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk megújul napról napra. A szenvedésekben mi nem csüggedünk el, mert tudjuk, hogy ez értetek van, és Isten dicsőségét szolgálja, de mond valami mást is, és annyira tetszik nekem Pál őszintesége. Azt mondja, hogy közben a belső emberünk megromlik. A külső emberünk megromlik. Pált megverték, megkövezték, hajótörést szenvedett el, börtönben volt, éhezett, fázott, majd pár fejezet után látjuk, felsorolja. Hát Pál nem fiatalodott meg ezekben a helyzetekben. Azt mondja, hogy az én külső emberem tönkre megy. Széthullok. Lehet, hogy azt mondod, hogy ámen, ezt én is érzem. De ámen tudsz mondani a másik részre is? De azt mondta, hogy mindeközben a belső emberünk megújul napról napra. Mi volt az oka annak, hogy Pál nem csüggette? Hogy a belső embere minden nap újra és újra megújult. És nézd meg, hogy folytatja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy dicsőséget szerez nekünk. Hát Pál, lehet, hogy a te szenvedésed könnyű, jó? Csak lépnél az én cipőmbe. Tudnád, hogy nekem milyen nehéz? Akkor nem mondanád, hogy könnyű szenvedés. Tudod, hogy Pál nem volt kispályás a szenvedések iskolájában? Mondom, lapozz előre a 2. Korintus 11-ben, gyönyörűen felsorolja. Hajótörés, börtön, szenvedés, hideg, mezítelenség, üldöztetés. És mindefölé még ott van a sok gyülekezet gondja, az csak úgy mellékesen így odaszúrja. Felsorolja a fizikai szenvedéseket, és mondja, hát még van lelki is, de most hagyjuk. Könnyű szenvedések, Pál, miről beszélsz? Az én könnyű szenvedéseim, amikor halálra köveztek, igen. Tudod, miért nevezte a sajátját könnyűnek? Egyébként, ha a sajátját könnyűnek nevezte, akkor mi is kötelesek vagyunk a miénket könnyűnek nevezni. Ennek fényében a miénk is könnyű. Tudod, miért nevezte könnyűnek? Mert azt mondja, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Azért volt könnyű, mert csak egy pillanatig tartott. Hát, Tamás, én ezzel nem értek egyet. Most is ez a probléma, ez a küzdelem, ez már itt van az életemben hosszú ideje. Vannak olyan problémák egyébként, amik jönnek-mennek. Lehet, hogy ami most probléma, egy év múlva nem is fogsz rá emlékezni. Van egy másik fajta is, ami akár végigkísérhet az egész életeden. 100 évig élsz, és veled jön. De még erre is, az örökké valóság fényében azt mondaná Pál, hogy csak pillanatnyi. Ez a szenvedés csak egy pillanatig tart. És nem hasonlítható ahhoz, ami rád vár, milyen dicsőség vár rád ezután a mennyben. Miért könnyű? Amiatt, amit Isten elvégez bennünk. Azt mondja itt Pál a 17. versben, hogy minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. A Róma 8-ban mondja Pál, hogyha vele együtt szenvedünk Krisztussal, akkor vele együtt részesülünk dicsőségben. Nem részesedhetünk dicsőségben, ha nem szenvedünk vele együtt. Tudom, hogy nem lesz ez a legnépszerűbb tanítás, de alap, annyira fontos ezt a szívünkbe elrejteni. És nem azért mondom, mert fú, ez annyira jól hangzik, hanem mert ezt olvassuk itt. És szeretném, hogyha megtanulnánk ezt a látásmódot, mert itt Pál egy látásmódot tanít. A szenvedéssel kimunkált dicsőség, a kettőt összesen lehet hasonlítani. Fogd meg a szenvedéseidet, tedd a mérleg egyik oldalára, és tedd a másik oldalára azt, amit Isten ezeken keresztül kimunkál. Amilyen nagy és súlyos dicsőséget szerez ez neked majd, örök dicsőséget. Ez egy pillanatnyi, ez örök. Ez könnyű, ennek meg dicsőség súlya van. És azt mondja Pál, hogy összesen lehet hasonlítani. Néha összekeverjük, ugye befejezem 5 perc, néha összekeverjük, és úgy tekintünk a szenvedésre, hogy ez elviselhetetlenül nehéz, ez örök, ez sose fog elmúlni. Pedig a kép pont fordítva van. Ez csak egy pillanatnyi, ez könnyű, ahhoz képest, hogy vár ránk az a dicsőség, ami örök. Tudod, mikor érzem magam úgy, hogy már nem bírom tovább? Amikor elfelejtem ennek a viszonyát. Nézd meg a 18-as verset. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Pál itt nem a fizikai látásról beszél, hogy ami látható, azt mi nem látjuk, és a láthatatlan nézünk, hanem azt mondja, hogy az életünk figyelme, fókusza az, ami az emberi szemnek láthatatlan. Istennek az országa. Az Úr dicsősége. Ha nem ez a nézőpontja valakinek, akkor Pál élete egy bukta, egy kudarc. A világ szemében Pál egy béna ember. Föladta a nagy karrierjét azért, hogy szenvedjen valami börtönben. Hát Pál, te nem vagy normális. És mégis azt mondta, hogy az én fizikai szenvedéseim könnyűek és pillanatnyiak ahhoz képest, amit Istennél kapok ezért. Hogyha te egy olyan hívő ember vagy, aki a láthatókra néz, akkor a keresztény életben növekedni Isten ismeretében, megismerni az ő dicsőségét nem lesz vonzó. Nem akarod majd az árat kifizetni. De hogyha úgy döntesz, tesóm, mint amit itt Pál mond, hogy te nem a láthatókra nézel, hanem a láthatatlanokra, nem fogsz elcsüggedni. Megtelik a szíved erővel. És azt mondod, hogy nekem ezért minden megéri. Pál nem mondja azt, hogy minden szenvedés automatikusan kimunkálja Isten dicsőségét. Ezt ő nem mondja. Van olyan, amikor egy hívő ember a láthatókra néz, és nem engedi meg azt, hogy egy szenvedés kimunkálja az életében Isten dicsőségét, hanem tudod, mi lesz az eredménye? Megkeseredik, megfásul, föladja, elbátortalanodik, és mintha legyalulták volna. Annak a hívőnek, aki a láthatókra néz. De annak a hívőnek, aki a láthatatlanra néz, várja az Úr dicsőségét. Az, hogy milyen ország vár rá, ez a pillanatnyi szenvedés, ez könnyűnek fog tűnni. És Isten munkája egyszerűen beindul az életében. És képzelj el egy agyagedényt, amiben ott van egy fényes kincs. Tudod, mi kell, hogy láthatóvá váljon, és egyre inkább, hogy ezt az edényt megtört. Hogy átszűrődjön ez a fény rajta. Isten az ő átszegzett kezével, az ő szelíd kezével megtör minket. Olyan helyzeteket hoz, ahol megtöri ezt az edényt, hogy az a kincs, ami bennünk van, az láthatóvá válja. Hogy az emberek ne Gémes Tamást lássák, kevesebbet belőlem, hogy átjöhessen a fény az életemen. Isten fényét lássák rajtam keresztül. Ehhez meg kell törnie engem Istennek. És az Úr sosem tesz kárt. Ha megsebez, be is kötöz. Kárt nem okoz nekünk. Pál apostol a végén nem várrántva mondta, hogy ez hiába volt. Ő az élete végén is azt mondta, hogy én a hitemet megtartottam, a futásomat elvégeztem, és félretetetett nekem a dicsőség koronája ott a mennyben. Megérte. Hogyan gondolsz a küzdelmekre? Hogyan gondolsz a szenvedésre? Akarod, hogy Isten használja az életedet? Akarod, hogy Isten dicsősége ragyogjon az életedben? Akkor gondold végig azt, amiről ma beszéltünk, amit ma hallottunk Páltól. Együtt kéne tudnunk mondani azt, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedéseink nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, ami vár ránk, mert mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Dönts. Dönts, hogy mivel, hogy hova teszed a fókuszt, hogy mi a nézőpontod. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a fejezetet. És köszönöm azt, hogy ezt a korintusiak kiprovokálták Pálból, mert lehet, hogy nem beszélt volna másképp erről. Uram, mi nem könnyű szívvel hallgatjuk ezt. Mi úgy szoktunk inkább imádkozni, hogy kényelmet kérünk sokszor. A problémák megoldását, essünk túl rajta, menjünk tovább. Nem szeretünk viharba lenni, nem szeretünk küzdeni, Uram, nem szeretjük a próbákat. De Uram, megvalljuk azt is, hogy szeretnénk, hogyha a te dicsőséged láthatóvá válna az életünkön. Így köszönjük, apukánk, hogy neked nem kell megmondanunk, hogy majd ez hogy munkált ki bennünk. De viszont tanítasz arra, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Köszönöm, Uram, hogy az életem napjait, fejezeteit, ezt te írod. Nekem nem kell szenvedésekért imádkoznom. De Uram, rám bízod, hogy mire nézek. Így kérek, Uram, bölcsességet a testvéreimnek is, magamnak is, Uram, hogy halljuk meg, hogy mit mondtál ma nekünk, és hogy levegyük a szemünket a láthatókról, és felnézzünk a láthatatlanokra. Hogy ne fizikai dolgokért éljünk, hanem annál jóval nagyobbakért. És Uram, imádkozunk azért is, hogy azok az emberek, akikért a szívünk nekünk is megtörik, akik körülöttünk vannak, és nem ismernek téged. És ahogy olvastuk ma, nem látják a te világosságodat, mert az ördög megvakította őket. Kérlek, Uram, hogy te nyisd fel a lelki szemeiket. Adj nekünk bátorságot, töltsd be a lelkeddel, hogy tudjuk szólni a te evangéliumodat. De tudjuk, Uram, hogy minden újjászületés egy csoda. Amikor te hitet adsz egy hitetlennek, amikor megnyílnak a lelki szemek, és egy ember igent mondhat a te hívásodra. Kérlek, Uram, munkálkodj, és mentsd meg ezeket az embereket. Szeretnénk látni a te munkádat, és használd ezeket az edényeket, amik mi vagyunk, Uram. Szimpla agyagedények, semmi nagy szám, de mégis bennünk van ez a mérhetetlen kincs, Isten ismerete Krisztus arcán ragyogva. Dicsérünk téged, Uram. Áldunk téged, Uram, és köszönjük, hogy részese lehetünk a te országodnak, hogy tarthatunk hazafelé, hogy a mennyre nézhetünk, és ezt tőlünk senki el nem veheti. Jézus, köszönöm ezt a gyülekezetet, és kérlek, áld meg a közösségünket is Jézus nevében. Amen.